alkalmazást. Ki nyert? Úgy fogunk haladni, hogy lentről fölfelé. Oké? Tehát az utolsó lesz az, amelyik a legtöbb szavazatot kapta, és hogy a várakozást ezt tartsuk. Ne veszítsük el a lendületet. Oké, ezt most már hallottam, most nem jövök két hétig. Úgyhogy mai alkalommal a kultúráról fogunk beszélni, hogy élvezheti a keresztény a kultúrát. Oké? Tehát például nézhetek-e 16-os karikás filmet, vagy 18-as karikás filmet, vagy csak a szüleimmel. Vagy mit tudom én, tehát hallgathatok-e nem keresztény zenét? Ugye? Remélem, hogy hallgattok, mert... Na mindegy. Vagy... és csinálj, és műveli. Oké. Okay. Jövő héten, mindig a következőt mondom, következőt fogunk csak bejelenteni, jó? Jövő héten az alkoholról fogunk megbeszélni. De ma... Nagyon izgatott vagyok. Rögtön kezdésként egy sztori. Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan helyzetben ruhát vásárolni. Hölgyek, igen, biztosan. Általában a kisebb üzletekben, tehát nem ez a nagy H&M, vagy ezeken a nagy helyeken jönnek oda az eladók macerálni, hanem a kisebb helyeken. És általában az van, hogy a férfi az hazudik, hogy a férfi eladó van, akkor ez mindenben jól nézel ki. A nők szoktak őszinték lenni, a női eladók. Oké, tehát, hogyha van ilyen, akkor én mindig a női eladóra hallgatok, mert a férfi az eredményorientált, nem zavarja az esztétikai látvány, ő jutalékot szeretne. És nem akarja azt, hogy átmenj egy másik eladóhoz, és akkor nála vegyél valamit. Úgyhogy minden jó, csak vedd meg. Oké? Okay? És vásároltam már úgy, hogy pólót akartam venni, és az Istenért sem akart békén hagyni, és ugye van ez az elv, nekem is a kereskedelmi, amikor dolgoztam, tanították, hogy mindenhez csatolj hozzá egy másik terméket. Ugye, hogyha ez tetszik, akkor csatolj hozzá egy másikat, és akkor milyen jó lesz neki, mert többet eladott. És ez az eladó, ugye, farmert akart még rámsózni, de nem akartam azt venni. De állandóan csak csavargatta. De és milyen jól menne ez a farmerhoz a pólóhoz, meg minden. Mondom, én nem akarok venni. Várj, elmegyek, hozok egy másikat, az jobb fazon. És tudod, mondtam, hogy ha pénzt akarsz csinálni ma, akkor hagyjál békén a farmerrel, mert átmegyek egy másikhoz, és akkor zéró lesz a jutalékod. Tehát én pólót akarok venni. És most átrakjuk ezt a kereszténységre, oké? Okay? Tehát ugyanebben vétkes a kereszténység is. Mert megszállottjai vagyunk annak, hogy ráerőltessük az emberekre azt, amit mi akarunk. Ahelyett, hogy megtalálnánk, felfedeznék azt, hogy mit akarnak ők, az Istentől távol lévő emberek. És elmennénk oda, és ott megismerkednénk velük, és aztán hoznánk őket oda Jézushoz. Oké, de a kereszténység az egyből erőltetni akarja a mindent. Tehát mindent vagy semmit, de csak gondolj bele, hogy veled hogy volt. Így volt? Tehát falhoz lettél szegezve? 5 perc alatt, 10 perc alatt, vagy egy találkozás alatt, vagy egy nap alatt? Nem, volt előkészítés. Mindenképpen volt előkészítés. Úgyhogy, tényleg, tehát magamra ismerve, de nem csak magamra ismerve, tehát Jézust, Bibliát csak úgy le akarjuk tömni, szárazon, a torkukon, tuszkoljuk le. Ahelyett, hogy elgondolkodnánk azon, hogy hol is vannak azok az emberek? Mi az érdeklődési körük? Egyetlen mi érdekli őket? Mert engem nem így kezdett el érdekelni Jézus meg a Biblia. Kérdezte, amikor először ezzel találkoztam, teljesen más érdekelt. Engem mondjuk az érdekelt, az ember érdekelt, És aztán látom, hogy hú, neki fontos a Biblia, meg Jézus. Akkor nem, akkor biztos van benne valami. Úgyhogy nekem is megkóstolom azt. Oké, de szeretjük letuszkolni őket, ahelyett, hogy segítenénk őket egy személyes kapcsolatban. Na most, erről fogunk beszélni. Tehát itt vagyunk a kultúra közepén, puty, benne, és mit csinálunk, mit tehetünk. Tehát egyszerűen nem tudunk vele mit csinálni. Itt vagyunk. Oké, tehát bele vagyunk kényszerítve ebbe a helyzetbe. Mit tehetünk? Én 4 választási lehetőségre gondoltam, ezen fogunk végigmenni. Oké, tehát itt leszünk, amíg az elragadtatás meg nem történik. Úgyhogy 4 választási lehetőségünk van, hogy mit teszünk azzal, hogyan reagálunk a körülöttünk lévő kultúrára. Az első. És ezt Abcsel 17-en keresztül fogjuk nézni. Az első választási lehetőségünk, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Figyelmen kívül hagyjuk a kultúrát. Választhatjuk ezt is. Oké? Nem feltétlenül mindegyik pozitív. De mit jelent ez? Tehát nézzük meg, hogy mi is történik Apostolok Cselekedetei 17-ben. Az első verstől, nem olvassuk el, a 16. verstől fogjuk olvasni, de az első verstől csak elmondom a keret történetét a dolognak. Pálék Tesszalonikában vannak, hirdetik az evangéliumot, építik, gyülekezetet alapítanak, építik az alakuló gyülekezetet, és bajba kerülnek. Nagy bajba kerülnek. Menekülniük kell, és menekülnek egy másik városba, amit úgy hívnak, hogy Bérea. Oké? Ott is ugyanezt teszik. Amit tesz Szalonikában. És szuper hívők vannak ott, ők még azok a hívők nem csak úgy ukmukfuk elhiszik azt, amit Pálék mondanak, ők még elő is veszik a dolgaikat, az írásokat, és megvizsgálják, hogy tényleg az van-e, amit Pál mond. De egyszer csak a buzgó tesszalonikai üldöző zsidók megjelennek Béreában. Úgyhogy Pálnak menekülnie kell tovább. És így kerül el a következő városba, 16. vers, és innen felszedjük a dolgot, és olvassuk. Pál tehát Aténben várta Szilászt és Timóteust. Oké, tehát Aténba került. Most fontos, hogy beszéljünk egy kicsit Aténról. Nem sokat, de egy picit, hogy milyen hely is ez. Azért itt van egy kis szimbolizmus is, mert Atén az aténi istennőről van elnevezve. Aki a szexualitás istennője. A szexualitás istennője. És ennek az istennőnek az imádata mindenféle ilyen szexuális rituálékat is magával vont. És olyan hely, ahová azt mondhatjuk, hogy a jó zsidó fiúk nem mennek. Tehát ez ilyen, nem megyünk, ez veszélyes hely. Oké? Tehát a jó fiúk, a jó keresztények nem mennek oda. Nem csinálnak olyat. De Pál oda megy. Miért megy oda? Azért, hogy elérje azokat, akiket még senki nem ért el. Oké, úgyhogy ha mi keresztények, olyan keresztények, vagy olyan gyülekezet akarunk lenni, amire el vagyunk hívva igazából, akkor olyan helyekre kell menjünk, és olyan embereket kell elérjünk, akiket még senki nem ért el. Nincs mese. Ez Isten akarata számunkra. Oké, és el kell érjük őket. És azt mondja, nagyon mérges lett, mert a városban sok bálvány szobrot látott. Tehát ma nincsenek bálványok. Dehogy nem vannak. Hogy ne lennének. Lehet, hogy azzal jöttél ma este. Vagy azt szoktad nézni. Sokat. Előtte ülsz. Távirányító is tartozik hozzá. Vagy konzol. Az kétkezes. Okay. Vagy minden hétvégén kiadhatatlanul csinálod. Minden félretéve. Tehát van bőven bálvány. Vagy lehet, hogy egy személy. Bálvány, mi a bálvány? Minden, ami előrébb való, mint Jézus. Ez bálvány. Ez lehet dolog, lehet személy, bármi. Tehát fontosabb.
Jézus azt mondja, nagyon mérges lett.
De mit csinált Pál? Hogy váltotta ki a mérget belőle? Azt mondja, hogy mert látta, nézte. Tehát Pál megnézte, hogy mi újság Athénben. Körülnézett, megfigyelte a kultúrát. Tehát nem bedugott füllel, szemellenzővel járkált, hogy dobozba húzva. Nem iszom Pepsi-kólát, mert azt a mormonok készítik, meg mit tudom én. Nem eszek McDonald's-os kaját, mert ők támogatják a homokosok büszke mi voltát. Megnézte. Van valami, ami felháborít téged ma? A kultúrában? Van. Van. Bőven van. Tehát ha körülnézünk, megfigyeljük, hallgatjuk, tele van olyan dologgal, ami felháborító. Például ezt hallgassátok csak. Azt énekli, hogy ezt minden fiatal ezt hallgatja manapság, úgy hívják a szerzőt, hogy Usher. Mi a teremszolgákat hívjuk a gyülekezetbe Ushereknek. Szóval azt énekli, hogy szexelni akarok ebben a klubban. És akkor ahogy megy a dal, most nem fogjuk lejátszani az egészet, de arról szól, hogy gyere be velem, baby, a WC-be, csináljuk a padlón, csináljuk így, csináljuk úgy, mert én mindenképpen szexelni akarok valakivel, valamilyen lánnyal a klubban. Na ez mérgessé tesz. Oké, hogy fiatalok, emberek ezt szeretik, hallgatják. Ja, egyszerűen csak felháborít. Oké? Következő. Még egyet mutatok nektek. Aki azt énekli, hogy megcsókoltam ezt a lányt. Oké? Okay? Megcsókoltam, most mi abban a baj? Oké? Okay? De van egy kis gond ezzel a dallal. Hogy ezt egy lány énekli. Oké? Okay? De ami a legrosszabb, ami a legjobban zavar és mérgessé tesz, az az, hogy amikor én ezt a dalt hallottam, utána egész nap ez ment bent. És ezt énekeltem, otthon is. I kiss the girl, I like the... Rám kellett szólni, hogy... És akkor mondtam Virágnak, hogy... És mi bajod van? Hát én énekeltem, nem? Hát én megcsokoltam a lányt, téged. Hát és tetszett. De hogy ez is... Tehát miről szól? Oké, bizonytalan fiatalokról... akik, vagy el vannak bizonytalanítva, hogy most ez lehet, nem lehet, ez egészséges-e, vagy sem, és arra vannak bátorítva, hogy ez jó. Ez jó. Azt is énekli a szövegbe, hogy remélem, a barátom nem fog haragudni rám, de tetszett, de rossz is volt, de jó is volt. Oké, tehát megy az üzenet, és mit csinálunk? Pál, amikor ezeket látta, mérges lett. Amikor én ezeket hallgatom, vagy meghallom,
Mérges leszek. Oké? Okay? Tehát mérges leszek. Na most, szülők. Hogy reagál egy keresztény szülő erre? Meg ne halljam, hogy ilyet hallgatsz. Okay? Nem hallgathatsz ilyet. Megtiltom, amíg ebben a házban laksz, én főzök neked, én mosok neked, nem hallgathat. Nem hallgathat ilyet. Na most az egyik dolog, tehát azért, mert szülők vagyunk, nem kell hülyének lennünk, oké? Okay? Nem tudom, hogy voltatok vele fiatal korotokban, tini korotokban. Tehát amikor a szüleitek azt mondták, hogy valamit nem szabad, akkor ti, mint az aranygyerek, engedelmeskedtetek, igaz? Vannak akiknek nem kell sokat visszaemlékezni. Vannak akiknek jó sokat kell visszaemlékezni. Oké, okay, de ha egyből tiltjuk, nem szabad, meg nagy ügyet csinálunk belőle, akkor egyszerűen csak megcsinálják. Megcsinálják. Tehát az én gyerekem nem hallgat ilyet. Hát nézd meg a telefonját. Vagy nézd meg a barátnőjének, vagy a barátjának a telefonját. Ott van, és hallgatják. Ha tiltom, akkor otthon nem fogja, de akkor keresni fogja a lehetőséget, hogy minél többet máshol legyen, hogy hallgathassa. Aki, tehát megvan a helyes módja, hogy hogy kezeljük ezt, majd később fogunk eljutni oda. Most csak arról beszélünk, hogy ér bennünket a hatás, mérgesek leszünk, de ne így kezeljük, hogy tiltjuk. És ne így kezeljük magunkba, hogy akkor becsukom az ajtót, semmit, csak izét hallgatok, gregoriánokat, vagy keresztény zenét. Tudod, tehát nem izolálhatjuk el magunkat. Nem különíthetjük el magunkat. Itt vagyunk ebben, Isten rakott bele bennünket. Ugyanígy nem szabad, hogy a gyerekünket is elkülönítsük, vagy elszeparáljuk ettől a kultúrától. Nem fogjuk tudni. Tehát egy ideig igen, amik kis aranyosak, és igyekeznek azt csinálni, amit szeretnénk. De aztán, amit észrevettem, hogy az ilyen keresztény családokból kijövő tinédzserek lesznek a legvadabbak. És ők esnek a legkorábban teherbe. Mert kézzel, lábbal tiltakoznak. Mert mi van, ha meghallják a gyülekezetben, hogy az én gyerekem mit hallgat? Vagy milyen pólót hord? Vagy mit tudom én? Vagy milyen festéket rak magára? Oké, és csak kötözik le, és aztán eljön az a nap, kamaszkorban, mit tudom én, mikor, változó, és kiszabadul. És sokkal nagyobb és felelőtlen szabadságot fog élni, mint a kialakult van egy egészséges értelmezése annak a kultúrának, amiben él. Oké, okay, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ha van egy 11-12 éves gyereked, biztos, hogy ismer olyat a kortársai közül, akinek már volt szexuális kapcsolata. Sajnos, ilyenkorban élünk. 5.-6. osztály. Biztos. Egy valaki, kettő, biztos, hogy van akik már csinálták. Úgyhogy beszélni kell velük. Tehát beszélni kell velük. És ez a kultúra. Hogyan kezeljük a kultúrát? Találkozik ezekkel a dolgokkal, és beszélnünk kell velük. És a 11-12 éves is még nem beszélt, akkor már késő. Az első információt már megkapta, ami nem tőled jött, hanem valaki más okította a gyereket. Úgyhogy nem a pásztor dolga, nem az ifjúsági vezető dolga, hanem a szülő dolga. Ahogy meséltem a múlt héten, Flórácska másodikos, de már le kellett üljünk 2 hete vele beszélni. Le kellett ülni és megbeszélni, mert már kapta a másodikos osztálytársaitól az információt. Oké. Ha nem nézünk szembe ezzel a problémával, szülőként, akkor garantálom neked, hogy 5-6 év múlva megváltozik a neved, nem szülő leszel, hanem nagyszülő. Amilyen tempóban haladnak a dolgok, több, mint valószínű. Én emlékszem, felsős lehettem, talán 5-es. Akkor, nem tudom, lehet, hogy nektek is voltak ilyen vitáitok az osztályban.
Nem tetszett valami az osztálytársuk, azt mondja, hogy na, maradjál már, te szűz vagy. Nem vagyok szűz. De szűz vagy. Nem vagyok. És akkor megyek haza, anyu kávézik. Anyu, én szűz vagyok? Igen, szűz vagy, kisfiam. Az vagy. Várj, nem volt vége. És te szűz vagy? Hát, tudod, a méhecske. Nem, én nem vagyok szűz. Mi ez a szűz? És akkor elmagyarázta. És akkor öklendezni volt kedvem. Úristen, te meg apa, ezt csináltátok. Undorító. Csak akkor fogom csinálni, a gyereket akarok, és akkor egyszer vagy kétszer, az kész. Az undorító. Ja, de örülök, hogy kezelve lett. Amikor feljött a dolog, akkor anyu nem elutasított, nem azt mondta, hogy hagyjál békén, hogy fiatal vagy, ne foglalkozz ezzel. Elmondta, hogy mi van. Oké, és így kell. Így kell, hogy a szülők vagyunk. Így kell szembeállnunk ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kultúrát. Nem hagyhatjuk. Hiába, még ha mérgessé tesz, káros, beteges, perverz, akkor sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Tudnunk kell, hogy mi történik. Tudnunk kell, hogy mi történik. És miért nem szabad figyelmen kívül hagynunk? Azért, mert Isten sem hagyja figyelmen kívül. Azért, mert Isten sem hagyja figyelmen kívül. Csak gondolj bele. Ádám és Éva után mondhatta volna, hogy na jó, leveszem a kezemet rólatok. Hagyjatok békén, itt hagyom ezt az egész kócerájt, és kezdek valami újat. Ehelyett mit csinált? Ehelyett elküldte. Elküldte az ő fiát. Ebbe a beteges világba. Olyaná tette, mint mi. Kitette annak a kultúrának, amiben vagyunk. Csak azért, hogy megmentsen minket. Hogy visszavegyen bennünket az ő családjába. Tehát ő sem hagyta figyelmen kívül. Nem hagyta figyelmen kívül. Úgyhogy itt az ideje. Itt az ideje számukra a gyülekezetnek, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül. Ne játsszuk meg az agyunkat, ne játsszuk meg magunkat, mint hogyha, tudod, a keresztények úgy viselkednek, mint hogy az ő kakijuk nem bűzlene. Rózsaillatú. Dehogy. Dehogy. Nevetséges. Tudod, lovagolunk a mi kis önigazság magas lován, ott ülünk, azt magyarázunk és mutogatunk, hogy ezek a világemberek mennyire büszkék, és szégyeljék magukat, de csak gondoljunk bele. Jézus megváltó kegyelme elért bennünket. Jézus az ő vérét ontotta értünk. Ugyanúgy, mint ő értük. Ő és én köztem, ez a különbség. Én ugyanaz vagyok, ugyanolyan vagyok, csak Jézus megtalált. De nem vagyok különb. Nem ülhetek föl egy lóra és magyarázhatok. Oké? Tehát ha nem váltott volna meg engem, akkor én lennék a homoszexuális. Te lennél a pedofil. Te lennél a házasságtörő. Te lennél a gyilkos, te lennél a tolvaj, hogyha Jézus nem talált volna meg bennünket. Bármelyikünk, bárki lehetne, ha Jézus nem talált volna meg bennünket. Úgyhogy, hogy merünk úgy beszélni? a világra és a világban lévő emberekről, akik Istentől távol élnek, és még nem találkoztak Jézusról, hogy ők mennyire alantasak. És fúj. Nem. Oké, tehát Jézus nem hagyott minket figyelmen kívül. Ő ott volt a mennyben, de eljött. Belelépett ebbe a világba, belelépett ebbe a kultúrába. És elhordozta azt, amit el kellett hordozni, a bűnünket. Oké, tehát és így kell legyünk nekünk is. Hogyha Krisztus szíve van bennünk, akkor egy ilyen hozzáállásunk lesz. Krisztus szívének ilyen hozzáállása van. Oké, tehát, szeretem Jézust, nem hagyom figyelmen kívül ezt a világot. Második, harcolhatunk a kultúrával. Oké, harcolhatunk ellene. Tehát harcolhatunk a kultúra ellen. 17. vers, mit mond? Itt is elment a zsinagógába, és vitatkozott a zsidókkal és az Isten félő görögökkel. Beszélgetett másokkal is a piasztéren. Tehát elment a gyülekezetbe, és a gyülekezet ez egy csodálatos hely, szuper hely. És számunkra, itt van a gyülekezet. Elmegyünk a gyülekezetbe. Itt vagyunk a gyülekezetben. Ez jó hely a szolgálatra, jó hely az épülésre, jó hely az imádatra. Közösen imádjuk Jézust. Tehát nagyon sok mindenre jó. Nagyon sok minden. Tehát közösségünk van, feltöltődünk. Tehát én nagyon szeretek itt lenni. Nagyon szeretek itt lenni. De, figyelj, Pál nem maradt a zsinagógában. Tehát nem maradt ott a gyülekezetben, hanem kiment. Kiment. Tehát nem bezárkózott, és ott maradt, ahol megértik a kánaáni nyelvezetet. Oké, ez a kánaáni nyelvezet, ez a keresztény szakzsargon, amit lehet, hogy még mi sem értünk, csak használjuk ezeket a szavakat, mert mindenki mást ért alatta, de csak hümmögünk, amikor ezek a jó keresztény szavak elhangzanak. De nem, Pál kimozdult, kiment arról a helyről. Oké, és mit csinált? Beszélgetett másokkal is a piasztéren. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezeten kívül, ahol vagyok, ez lehet a munkahelyem, ez lehet a baráti társaságom, amelyik mondjuk nem gyülekezeti, ez lehet bárhol, a boltban, az áruházban, bárhol. Bárhol, ahol vagyok, beszélgethetek. Beszélgethetek emberekkel. Tehát van lehetőség a beszélgetésre. Tudod, rokonok, munkatársak. Tehát nekik még normálisan nem is hallottak Jézusról. De beszélgetni, beszélgetni. Na, egyszerűen csak prédikálni kell nekik a Bibliát. De hát még Bibliájuk sincsen. Tehát beszélgetni. Sok mindenről. Oké, de látni fogjuk, hogy Pál hogyan beszélgetett azokkal az emberekkel. Tehát ha lenne Bibliájuk, azt se tudnák, hogy melyik az elej, melyik a vége, hol kezdjék, vagy miről beszélünk. Tehát nem le kell prédikálni a fejüket. Oké? Tehát azért kell velük találkozni, tehát találkozunk kell velük. És ott, ahol vannak. Ezt tette Pál. És ezt tette Jézus is. 18. vers. Néhány filozófus az epikureus és sztoikus csoportból vitatkozott Pállal. Néhányan ezek közül azt mondták, ez az ember össze-vissza beszél. Mit akar ez mondani? Pál ugyanis beszélt nekik Jézusról és a feltámadásról. Erre azt mondták egymásnak. Úgy látszik, valami idegen istenekről beszél. Oké, tehát elkezd nekik Jézusról és a feltámadásról beszélni. Ami nagyon fontos, hogy nem vitatkozik velük. Tudom, hogy később, azt hiszem, hogy a Károly is azt mondja, meg ez az egyszerű fordítás, hogy vitatkozott. De a görög szó, az a szümballó, ez nem azt jelenti. Ez a szó az, amit például, amikor Mária hallotta Isten beszédét, és azt mondja, hogy forgatta magában. Tehát ezt a szót használja, hogy szümballó. Tehát ez igazából csak gondolatoknak a felemelése, összedobálása ugyanarra a helyre, tehát megvitatjuk a dolgokat. Végis vitatkozás, de vitatkozás ez egy negatív értelmű szó általában, de nem megvitatjuk mindenféle érzelmi dolog nélkül, megvitatjuk, mondd el, te is a részed, én is elmondom, amit tudok, tegyük össze, beszéljünk róla. Oké, és azt mondja, hogy ezt tette Pál velük.
Tehát megvitatta velük. Hát, ja, rengeteg lehetőség van a szolgálatra.
Én kapok egy újságot Amerikából, úgy hívják, hogy Outreach magazin. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon hasznos, mert egy csomóféle gyülekezetet bemutat, és rengetegféle szolgálati lehetőséget elém tár. Nyilván az Amerika más a helyzet ott, de megmutatja, hogy az ahány gyülekezet, annyiféle szolgálata van a helyi közösség felé, akik körülöttük élnek. De rengetegféle. Például van ilyen, most ez csak a durvasága, meg a szélsőségessége miatt mondom, pornósztárok felé való szolgálat.
Micsoda? Undorító.
Oké, vannak ezek a pornó ilyen konferenciák, vagy erotikus konferenciák, vagy erotika, mit tudom én, mik ezek, és rendszeresen ott vannak, és Bibliát osztogatnak az embereknek, és beszélgetnek emberekkel ott. És úgy olyan Bibliákat csináltatnak, hogy a borítójára az van írva, hogy Jézus szereti a pornosztárokat. Úristen, hogy lehet ilyet rányomtatni a Biblia elejére? De amit mondanak az az, hogy a legnagyobb ellenállás nem attól a közektől van, hanem az egyház az, aki leginkább protestál, hogy ilyet hogy lehet csinálni. Szégyen teljesek. Oké, de tehát rengeteg szolgálati lehetőség van. Ki kell jönnünk a gyülekezetből. Abba kell hagyjuk azt, hogy harcoljunk a kultúra ellen. Nem. Harcolnunk kell értük. Nem ellenük kell, hanem értük kell. Oké, tehát Pál ment, beszélgetett, és aztán jött a lehetőség. Beszélgetett emberekkel, ismerkedett emberekkel, és egyszer csak jött a lehetőség. 19. verstől. Szóval azután magukkal vitték Pált az Areopagosra, azt mondták neki, magyarázd el nekünk ezt az új dolgot, amiről beszélsz, mert nem értjük. Furcsa, amit mondasz, de szeretnénk megérteni. Oké, azért furcsa, mert a görögök a teos és a logos szót használták már. Igaz, hogy nem Jézusra, meg Istenre, de használták a filozófusok tollából, írományaiból, elmélkedéséből jönnek ezek a szavak. Teos és logos. Úgyhogy ha Pál ezeket a szavakat használta volna, akkor végül is bólogatott volna mindenki rá, de elbeszéltek volna egymás mellett. Nem, Pál direkt nem így csinálta, azt mondja Jézusról és a feltámadásról. Tehát Jézus nevét használta. Jézus nevét használta. Ezek keltette föl az érdeklődésüket. És ezért mondják azt, hogy mit csacsog ez itt, meg furcsa, amit mond, de szeretnénk megérteni. És 21. vers. Az aténiek és az ott lakó külföldiek mind azzal töltötték az idejüket, hogy új elméletekről vitatkoztak, de ez nem a negatív vitatkozások, ez a szimbaló. Pál tehát felállt az Areopagosz előtt, és így szólt. Aténi férfiak. Ha nem tértek meg, pokolban fogtok égni. Szemét népség. Nézzetek körül. Csupa bálvány. Hogy imádjátok azokat az isteneket? Ja, rossz Bibliát olvasok. Bocsánat. Nem, felépíti őket. Azt mondja, aténi férfiak, úgy látom, ti valóban nagyon vallásos emberek vagytok. Oké, tehát keresi a közös nevezőt. Mert tehát Pál hajlandó volt kilépni négy fal közül. De a gondolkodás négy fala közül is hajlandó volt kilépni. És hajlandó volt velük beszélgetni egy olyan módon, ahogy megértették őt. Tehát nem elrángatta őket egy olyan helyre, ahol tehát az ő gondolatait erőltette rá, úgy mondtam, hogy nézzé utána, próbált kisilavizálni, hogy majd a reppen megkérdezett, hogy mi az a szó, az mit jelentett. Nem, ő egyből úgy mondta, hogy ezt megértsék. Oké, egyből úgy mondta, hogy ezt megértsék. És jött is a lehetőség. Tehát itt van ez a beszélgetés, és ez hihetetlen, sokat tudunk belőle tanulni. Tehát nem küzdött, nem harcolt, hanem megérintette őket. Megérintette őket. Úgyhogy nekünk is ezt kell tegyük. Ne harcoljunk. Ne harcoljunk. Ne harcoljunk a világ ellen. Különböző szervezeteket látunk, hogy mi a bálákért harcolnak, meg mit tudom én, milyen eszmékért, vagy dolgokért. És tudod, mi meg, hogy csinálhatnak ilyet. Láttam, hogy ott van egy homokos is közöttük, meg mit tudom én. Tehát, nem. Tehát felejtsük ezt el. Felejtsük. Tehát, azért, mert valami világiasan működik, az azért van, mert világi. Tehát, nem sokára megint majd megyek a plázához, a tóhoz, ott lesznek a kacsák, Lucával. Nem fog tudni beszélni, de azt fogja tudni mondani, hogy háp-háp. Oké, mert hamarabb mondanak ilyen szavakat, mint az, hogy termelési általány juttatás. Jó? Tehát... Bár igyekszem hamar megtanítani neki ezt a szót. És mit, tehát mérges leszek a kacsára, mert azt mondja, hogy háp-háp. Ilyen, hogy lehet ilyen hülyeséget mondani, hogy háp-háp? Azért mondja, hogy háp-háp, mert kacsa. Oké? Tehát a világi ember és az Istentől távol lévő ember azért él úgy, ahogy, azért olyan az értékrendszere, azért bűnös, mert bűnös. Mert nem találkozott még Jézussal. Ennyi. Tehát nem tud más lenni. Nem tud más lenni. Képtelenség, hogy más legyen. Nem haragudhatunk rájuk. Nem lehetünk mérgesek rájuk. Tehát nem kell, hogy kiakadj azon, hogy milyen a világ. Most mérgesek leszünk, de nem akadhatsz ki rajta, hogy hogy lehet, hogy ez van. Úgy, hogy nem ismeri Jézust. Tehát nem ismeri Jézust, és automatikus következménye ez annak. Oké? Tehát ha egy író olyan életet él, amilyet, akkor ez van. Nem hívő. Milyen életet élne? Tehát elfelejtjük, tehát mindenki ismeri János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy a kísőben örök élete legyen, elérzékenyülünk. De annyira elfelejtjük, hogy milyen vers jön utána. Nem azért jött, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megmentse. Kik vagyunk mi, hogy károsztatunk bárkit is ezen a világon? Ki? Tehát senki. Tehát senkik vagyunk. Senkik vagyunk. Nem az a dolgunk, hogy károsztassuk a világot. Nem. Hanem az, hogy elérjük azt. Nem harcolni el, nem harcolni érte. De egy nap majd Jézus harcolni fog a világ ellen. Jelenések könyvében olvashatjuk. Így van. Ő harcolni fog, de majd akkor. És hagyjuk meg a harcot rá őre. Oké? Tehát ő még azt is jobban fogja csinálni, mint mi keresztények. Ma nincs itt az ideje, hogy ezen harcoljunk. Nincs. Elérni a világot, ez a mi dolgunk. Elérni a körülöttünk lévő embereket, ez a mi dolgunk. Oké? Tehát. Nem hagyjuk figyelmen kívül, és nem harcolunk ellene. Hanem harmadik, tanulmányozzuk a kultúrát. Tanulmányozzuk a kultúrát. Egy kis egyháztörténelem. Ugye gyakran a misszióban úgy gondolkodnak, tehát a misszió az mindig olyan, hogy valami távoli hely innen. Oké, könnyen úgy asszociálunk. És a különböző ilyen missziós könyvek azt tanítják, hogy mikor elmész valahová, tanulmányozd azt a kultúrát, figyeld meg, tanuld őket, és legalább, ha ezt szorgalmasan teszed, és van kapcsolataid is a helyi emberekkel, de legalább 6-8 év kell ahhoz, hogy te is hasonlóvá váljál hozzájuk. És aztán, hogy legyen egy tekintélyed, hogy te oda már tényleg beilleszkedtél abba a közegbe. 6-8 év, ez a tapasztalat. Oké, és ezt megteszik emberek. Odaadják magukat. Jó, a legújabb már az, hogy mi próbáljuk erőltetni a mi kultúránkat, visszük oda a kultúránkat, azt nem vagyunk hajlandó semmit változtatni, hanem visszük a mi formánkat, a mi módszereinket, és aztán megpróbáljuk, akárhol vagyunk a világban, megpróbáljuk alakítani őket olyanná, amilyenek mi vagyunk. De sokan úgy csinálják, hogy megadják az időt, tanulmányozzák. Ez nem azt jelenti, hogy a tanulmányozás időszakában semmit nem csinál. Ott van, de rajta van, hogy megismerje ezt a kultúrát. És sokszor elfelejtjük azt, hogy itt is kultúrában élünk. És ha a misszióban az emberek, az a néhány ember, aki misszióban, hogy hajlandó az energiát belefetszeni, hogy ezt megcsinálja, ezt itt mi is meg tudjuk csinálni. Sőt, ezt már nagyon nem is kell. Esetleg akkor, ha túl régóta egy dobozban laksz keresztényként, és kizártad a világi kultúrát. Nem hallgatom, nem nézem, semmi ne jöjjön be. Izolálás. Akkor tanulni kell a kultúrát. De, egy másik megfigyelés, ez is az Outreach magazin segítségével, nyilván ezek amerikai dolgok, de sokat tanítanak, és felnyitják a szemet dolgokra. Azt mondják, hogy az 50-es, 60-as években hihetetlen gyülekezet növekedési hullám volt Amerikában. És ha az emberek állapotát nézzük megtérésileg, Jézussal való kapcsolatilag, ha nulla a velejéig gonosz Hitlerjugend, okay? Tehát aki szeretne sok embert ölni, meg minden, az a lényeg, hogy zsidó legyen, ez a nulla, és a 10-es az a megtérés pillanata. Ha úgy akarjuk nézni, abban az időben Amerikában a 8-ason állt a skála. Oké? Tehát az emberek átlagosan 8-asan álltak, tehát nem kellett sok. És volt 4 kiemelkedő módszer, ahogy elérték az embereket. Akkor a gyülekezetek. Az egyik az a buszszolgálat volt, hogy a gyerekeket fölpakolták a szülők a buszokra. Nekünk is volt ilyen az amerikai gyülekezetben, valami 40-50-60 busz. Tehát az pár ezer gyereket, legalább 1000-1500 gyereket jelentett minden héten, és vitték őket, és Biblia klub volt, minden busznak meg volt a kapitánya, és tök jó volt, és gyümölcsöző volt. De rengetegen csinálták ezt. A gyülekezet növekedésnek ez volt az egyik eszköze akkor. Egy másik volt a sátoros összejövetelek, ez az ébredési összejövetelek. Amikor időre megmondták, hogy mikor lesz ébredés, melyik városba, oda megyünk, hogy ébredés lesz. De mindegy, működött a dolog, rengetegen eljöttek, ne felejtsék el, hogy 8-ason állt a skála, oké? Okay? Aztán a harmadik, ami nagyon-nagyon jó volt, az a kopogtatás. Mentek, kopogtattak, tik-tik-tik-tik. Szia!
Szia!
Ha meghalnám. Hová kerülni? A mennybe vagy a pokolba? És már lehet, hogy 2 perc múlva megtért, sírva, meg minden, és következő alkalommal ott volt a gyülekezet. A 2-et bekopogtattak a házba, és beszélgettek velük. És volt a 4., ez pedig a vasárnapi iskola volt, ami nem olyan, mint a miénk, hanem oda felnőttek is jártak. Tehát ez egy ilyen, aki többet akar megtudni a kereszténységről, az a vasárnapi iskolában járt, általában egy időben volt az istentisztelettel, tehát még nem jött az Isten tisztelet, de oda járt, és aztán szépen bejöttek a gyülekezetbe. Most ezek voltak. Na most, amit mond ez az Outreach magazin, az az, hogy a gond az, hogy semmi nem változott. Mármint a módszerekben. De az emberek már nem 8-ason vannak ma, hanem a 3-asnál. Tehát sokkal távolabb vannak. Tehát például a vasárnapi iskola létszáma a 70-es évektől már drasztikusan csökken, és csak nyomják bele a pénzt, akkor jobban csinálják, akkor így, akkor színesebben, akkor úgy. Próbálják feltámasztani a halottat. Tudod, mi történik körülöttünk? Figyeljük meg, milyenek az emberek? Magyarországon mi a helyzet? Hol állhatnak? Hát lehet, hogy még 3-ason se. Van szellemi keresés, az növekszik, de a Jézussal való találkozás, attól nagyon távol vannak. Mert sokszor minden más, csak ne Jézus. Oké? És ma már nem az a kérdés, hogy a Biblia igaz-e. Mert még sok-sok évtizeddel ezelőtt még itt Magyarországon is a Biblia az tényleg egy szent könyv volt, és volt tekintély. De ma már a kérdés az, hogy mi az igazság. Nem az, hogy a Biblia igaz. Mi az igazság? Oké, úgyhogy a módszereket hozzá kell igazítani a mai emberhez. Nem úgy megy, hogy most már, tehát nem azok a napok vannak, hogy hopp, átlököm. Van ilyen, találkozom vele. De nagyon ritka. Nagyon ritka. Oké? Tehát honnan szedem ezeket a gondolatokat? Jó, az adatokat az Autris magazinból, a gondolatokat a Bibliából. Figyelj, 22. vers. Pál tehát felállt az Areopagosz előtt, és így szólt. Aténi férfiak, úgy látom, ti valóban nagyon vallásos emberek vagytok. És csak figyelj, mi történik. Ugye sokan azt mondják, csak prédikáljuk az igét, és az emberek majd megtérnek. Pál ismerte az igét. Kívülről. Az Ószövetséget fújta kívülről. De mégsem tette ezt. Röhely. Tehát egy igeverset sem mondott ebben a prédikációjában. Nem idézett semmilyen igét az Ószövetségből. Egy verset sem. Jó, most már ott van benne a Biblia, tehát most már az ő prédikáció az Isten igének a része, oké. De akkor ő nem idézett, hogy azokat az embereket megszólítsa. Oké? Tehát, sőt, mindjárt kicsit belemegyünk, akkor korabeli rockzenészeket idézett. Korabeli dalszövegeket idézett, vagy versrészleteket idézett. Oké? Tehát helyi költőket. 22.-23. vers. Amikor a várostokban jártam, láttam, görög szó láttamra az a figyelmesen megvizsgálni. Oké? Láttam azokat a dolgokat, amiket ti tiszteltek. Oké? Tehát figyelmesen megvizsgáltam. Tehát láttam, vagy a görög szó azt mondja, hogy figyelmesen megvizsgálni. Ez azt jelenti, hogy hallgattam a rádiót, néztem a híreket, megnéztem a helyi sajátosságokat, megnéztem, hogy mi az, ami érdekli az itteni embereket. Beszélgetek a helyi emberrel, beszélgetek azzal a nénivel, ezzel az emberrel, hallgatom a helyi zenét. Balázs, most már csak keresztény zenét kell hallgassak keresztényként? Dehogy is. Isten mentsem. Nagy része borzasztó. Legalábbis a magyar zenéknek. A külföldiek már úgy jönnek föl, hát már vannak jó zenék. A magyarok még le vannak maradva. Szeretem, hogyha lüktet a basszus, meg mindegy. Tehát 23. vers. Találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt írva. Annak az Istennek, akit nem ismerünk. Éppen ő az, akiről én beszélek nektek. Az az Isten, akit ti imádtok, bár nem ismertek. Tehát más szóval azt mondja Pál, látom, hogy van itt ez az ismeretlen Isten. Oké, hogy találta meg? Úgyhogy nézte ezeket a bálványokat, nézte ezeket az emlékeket, az oltárokat, tehát megvizsgálta figyelmesen. És látta, hogy arra rá van írva, hogy ismeretlen Isten. De ő tudta is az egész sztorit mögötte. És nem fogom elmondani a történetet, mert legalább negyed óra. Valamelyik bibliaiskolai órán elmondtam nagyjából. Hogy ez tényleg az a mi Istenünk, az ő történelmükben. Amikor Isten közbelépett egy járványban. És minden Istennek áldoztak, de nem múlt el a járvány. És aztán jött egy Epimenidész nevű fickó Krétáról, aki azt mondta, hogy ennek az Istennek, akit én képviselek, ezt is ezt csináljátok, és meg fognak gyógyulni. És meggyógyultak. Oké, nagyon röviden ez a története. De, és aztán ennek emlékére emelték ezeket az ismeretlen Isten kis oltárokat. És ezt látta Pál, és látta, hogy ez fontos nekik, ott van az ő történelmükben, és rámutatott. Tehát, figyeljetek csak, ott kezdem, ahol vannak. Oda megyek, ahol vannak. Arra a szintre megyek le, amin vannak. És aztán vezetem őket. És elviszem őket oda, ahová jutniuk kell. Ja, úgyhogy... Csak ezután kezd el Istenről beszélni. De nem idéz Bibliát. Kifigyelj! Ő az Isten, aki teremtette az egész világot, 24. verstől 27-ig fogjuk olvasni. És mindent, ami benne van. Ő a menny és a föld ura, aki nem kézzel készített templomokban lakik. Istennek nincs szüksége rá, hogy az emberek szolgálják őt, éppen ellenkezőleg. Ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Ő teremtette az első embert és annak az utódaiból az összes nemzetet. Isten akarta, hogy az emberek az egész földön mindenhol elterjedjenek. Ő jelölte ki a népek lakhelyének határait. Ő határozta meg azt is, hogy meddig lakjanak ott. Tehát ha a zsidókhoz beszélt van, akkor azt mondta, hogy az Ábrahám, Izsák és Jákob istene. De hát ezeknek lövésük nem lenne akkor, arra, hogy miről beszélsz. Hanem ő az egy Isten hitről, egy Isten. Aki igazából ott volt a filozófiájukban is, mert a filozófusok beszéltek arról. Oké, tehát ezzel az egy Isten dologgal közelítette meg őket. Mert volt ez az ismeretlen Isten az ő életükben, történelmükben. Oké, tehát, és azt mondja, mindezt azért tette, hogy az emberek keressék Istent, kinyújtsák a kezüket utána, kitapogassák őt a sötétben, és talán meg is találják. Pedig Isten nincs messze egyikünktől sem. És ez hihetetlen. Tehát, csak ez maga a gondolat, de ez felén egy másik üzenet, hogy Isten azért helyezett, azt mondja nekik, azért helyezett titeket ebbe a korba, ebbe a kultúrába, erre a helyre, mert itt vagytok ti, akik vagytok, itt vagytok a legfogékonyabbak arra, hogy találkozzatok ővele. Tehát arra összpontosítja az üzenetét, hogy Isten, aki tényleg tudott csodát tenni, mert ők tanúi voltak a történelmükben, ez az Isten találkozni akar vele, és ez a legmegfelelőbb pillanat, ez a legmegfelelőbb hely, ez a legmegfelelőbb kor, hogy találkozzál ővele. Oké, és aztán 28. vers, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ha megnézed a Bibliádat, ez idézőjelben van. Honnan van ez az idézet? Honnan van ez az idézet? Nem a Bibliában. Nem bibliai idézet. Végignézheted házi feladat Mózes első könyvét, első fejezet első, kezd el olvasni. Nem fogod megtalálni. Nem fogod megtalálni. Oké? Akkor honnan van? És az Epimenidész, ez nem csak egy krétai fickó volt, proféta vagy valami, hanem költő is. És őt idézte. Epimenidészt idézte. És azt mondja, és egyébként a költők abban az időben olyanok voltak, mint a mai rockstárok. Követőik voltak, rajongóik voltak, mentek, és akkor vajon mi az új vers, tudod, akkor ezt azt akartam mondani, és akkor filozofálgattak rajta, meg gondolkodtak, kluboztak rajta, stb. Tehát olyanok voltak, mint ma a rockstárok. Eminem, vagy mit tudom én, Coldplay, Nickelback. Tehát bármi. Tehát mondhatjuk azt, hogy Pál egy világi dal szöveget idézett. De miért tette ezt? Azért, hogy kapcsolódjon az Istentől távol lévő emberekkelhez. Tehát kapcsolódni akart. Azért tette ezt, hogy találkozzon velük ott, ahol vannak. Megfogta azt, ami számukra fontos. Oké? És tudta, tehát Jézushoz akarta hozni őket, de el kell menni oda, ahol vannak. Ami vicces az, hogy Pál ezt kívülről tudta. Ami azt jelenti, hogy ezt tudta, megtanulta egyszer, memorizálta, tanulmányozta. Oké, tehát nem semmi. És tette ezt azért, mert meg akarta azokat az embereket találni. Meg akarta találni, ott, ahol vannak. Ja. Úgyhogy elképesztő belegondolni, hogy ilyen világi rockzenésznek a szövege is ott van benne a Bibliánkban, és onnantól kezdve az már Isten ihletett tökéletes igéje. Bekerült. Győzött. Oké, de csak nézzük meg azok a dalok, amiket hallgattunk, nem fogjuk még egyszer meghallgatni, de mit kezdhetünk velük? Ott volt az Ashernek ez a szexelni akarok ebben a klubban még ma. Ezt énekli a fickó. Oké, mit tehetek, mit kezdhetek azzal a dallal? Tehát az üzenete ennek a dalnak az, és leültethetem a lányomat, vagy a fiamat, vagy bármi, de főleg a lányoknak van egy degradáló üzenet ennek, hogy vannak olyan lányok, akik hihetetlen alacsony módon gondolkodnak magukról. Nem kaptak szeretetet. Ezért hajlandó a kompromisszumot kötni, hogy odaadják a testüket bárkinek, hogy egy kis szeretetet kicsikarjanak. De közben ott van Jézus, aki tökéletes szeretetet tud adni. Oké, tehát meg tudunk fogni egy ilyen dalt, és ez az üzenet, ami benne van, meg tudjuk fordítani, és meg tudunk szólítani vele valakit. Meg tudunk érinteni egy szükséget. Vagy a másik, I kissed the girl, megcsókoltam egy lányt, az egyik lány a másikat. Tehát ez is olyan, hogy ma tényleg küszködnek. Fiúk, lányok. Nem identitással, hogy most kit szeretek, vagy ez most már végülis most már normális bármelyik. Tehát végülis szeretetem mind a kettőt. Kipróbálom mind a kettőt. És tudod, lehet őket vezetni. Tehát lehet egy jó beszélgetést kezdeményezni egy tinédzserrel, lányoddal, és nem az, hogy nem hallgathatsz ilyeneket, amíg az én házamban laksz. Nem, beszélgetni. Oké, aztán 28. vers, B része így folytatja. Költőitek közül az egyik ezt mondta, mert az ő gyermekei vagyunk. Ez már nem Epipendidész, ez egy másik költő. Milyen jól tájékozott volt Pál? Úgy hívják ezt a költőt, hogy Kleonétész. És ez a vers, amiből idézett, ez Zeusról szól. Nem Istenről, Zeusról szól. De mégis ő kivágta azt a szöveget, csak hogy találkozzon azokkal az emberekkel. És használta Istenre ezt a kifejezést. Mert az ő gyermekei vagyunk. Oké, tehát megint csak használt egy világi költőt arra, hogy ott találkozom velük, ahol vannak. És aztán elvigye őket a Jézussal való találkozási ponthoz. Ezt tette. Ámulatos. Ámulatos. Nem használt igeverseket, két világi idézetet használt. Oké? Tehát úgy tűnik, hogy Isten bármit képes használni. Nem dobozba zárt Istenről beszélünk. 29. vers, olvassuk végig azért. Mivel valóban Isten gyermekei vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy Isten olyan, mint az arany, ezüst vagy kő. Ő nem hasonlítható azokhoz a dolgokhoz, amiket az emberek kitalálnak, vagy a művészek készítenek. Eddig az emberek nem értették meg, hogy Isten nem ilyen. Isten mostanáig türelmes volt, most azonban mindenkinek mindenhol azt parancsolja, hogy változtassa meg a gondolkodását és az életét. Mert Isten már kijelölte azt a napot, amelyen ítéletet tart az összes ember felett az egész világon. Az ő ítélete igazságos lesz. Ezt az ítéletet egy férfi által fogja tartani, akit erre a célra már kiválasztott. Azzal bizonyította ezt mindenki számára, hogy ezt az embert, Jézust, feltámasztotta a halálból. Oké, tehát kiről prédikál? Jézusról. Jézusról prédikál. Hogy jutott el oda? Úgyhogy előbb azonosult velük. Oda ment, ahol ők voltak, és aztán hozta be a képbe Jézust. És elképesztő dolgok történtek. Tehát mindjárt elolvasok utána, tehát elképesztő dolgok történtek, mert nem hagyta figyelmen kívül a kultúrát. Ezért történtek elképesztő. És nem harcolt ellene, hanem tanulmányozta. És a negyedik, és ezzel fejezzük be, gyorsan landol a gép. Hasznosítsuk a kultúrát. Oké? Hasznosítsuk a kultúrát. Emlékszem, amikor búvárkodni jártam, akkor sem voltam kis darab gyerek, akkor még nagyobb voltam már, mint izomilag, mert még súlyemelésre is jártam, erőemelésre, és rengeteget edzettem. Úgyhogy volt MS, LS, meg XL-es búvárruha. Tudod, ez a tapadós. Nyilván a nagy ruhához nyúlok, de, és hát mentünk a tengerre, az Adriai tengerre, és szuper, jó nagy mélység, ott lehet 40-50 méterre is lemenni, le is mentünk, de azt mondták, hogy föl kell venni a ruhát. Belebújni alulról még úgy ment, aztán amikor itt volt fölül, akkor nem voltam túl szigorú magamhoz, hogy nem, hát nem tudtam fölhúzni. És akkor tudod, az edző, fölhúzzuk azt, Oda jött. Úgy éreztem magam, meg olyan állapotban voltam, hogy ha vannak delfinek, akkor tudok velük beszélgetni ott benne a vízben. Hát csináltak volna képet rólam, meg a víz alatt is. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Michelin babát. Na, tehát... De muszáj volt kényelmetlenségbe helyeznem magam ahhoz, hogy legyen egy jó tapasztalatom. És megéljem azt a csodát, ami ott lenne víz alatt volt. Muszáj volt. Nem volt mese. És ugyanígy nekünk is. Ahhoz, hogy megtapasztaljuk ennek a gyönyörűségét, hogy Isten elér embereket, ahhoz kényelmetlenségbe kell menjünk. És kényelmetlen dolgokat kell csináljunk. Kényelmetlen helyekre kell menjünk. Muszáj. Tehát ahhoz, hogy ezeket a dolgokat megtapasztaljuk, amit még soha. Isten kényelmetlen helyzetbe fog vinni bennünket. Oké? Okay. Úgyhogy mi úgy vagyunk vele gyülekezetként, hogy mi bármire hajlandóak vagyunk, kivéve a bűnt, hogy elérjünk embereket. Tehát imádkozunk érte, gondolkodunk rajta. Isten, hogy akarsz bennünket ebben a közösségben, ebben a szegedi közösségben, de még távolabb használni. Mi nem jó dolgokat akarunk csinálni, hanem azt, ami a te akaratod, Uram. És figyeljük azt, hogy Isten milyen lehetőségeket ad. És azokat akarjuk kihasználni. És lehet, hogy amikor hallasz róla, vagy lehet, hogy amikor Isten elénk hozza a lehetőséget, Na ezt nem, ez sokat kíván, ez sokba kerül. De nem, ha Isten akarata, nem lesz anyagi probléma vele. Ő gondoskodni fog az anyagi háttérről. Mindenképpen. És megadja a lehetőségeket is rá. Ja, úgyhogy kihasználni. Kihasználni a kultúrát. 32. vers. Amikor az emberek a feltámadásra hallottak, voltak, akik kicsúfolták Pált, tehát volt, aki nem fogadta el azt a radikális üzenetet, hogy feltámadt. Okay. Mások viszont azt mondták, szeretnénk, ha beszélnél még erről. Pál ezután elment közülük, Dionysios, az Areopagosz tagja, egy Damarisz nevű asszony, és még néhányan azonban hittek Jézusban, és együtt mentek Pállal. Okay. Tehát együtt mentek Pállal. És ez mindig így történik, és így fog történni. Hogy valaki Jézushoz veled együtt fog menni. Az, hogy én beszélek vele, és aztán magára hagyom, nem látom. Mindig valaki megy Jézushoz. Megy, megérinti, megfogja, és viszi Jézushoz. Együtt menni, ez így működik. Más fordítások úgy, hogy Pál követői lettek. Ugyanaz. Tehát ez így megy. Először követ téged, és aztán találkozik Jézussal. Oké, és aztán, ami még csúcs szuper az egészben, 34. vers, ez a Dionysios, az Areopagosz tagja, és Damarisz, aki valószínűleg azt mondják, hogy ez a Dionysiosnak, vagy Dionysosnak volt a felesége. Tehát, szerencsétlen fickot a bor és a részegség istenéről nevezték el. Oké, tehát, és Pál arról beszélt neki, hogy változtasd meg a nevedet, milyen átok lehette rajtad, hogy ilyen nevet adtak, milyen szüleid lehettek, stb. Szörnyű, meg kell változni. Ugye ez a mai megfelelőben, hogy honnan jöttél, mit éltél meg előtte, fúj, akkor veled másképp viselkedünk, rólad más gondoljuk, neked meg kell változni, és akkor majd lehetsz követője Jézusnak. Ezt kell elhagynod. De nem ez történt. Tehát Pál olyan környezetet hozott létre, annyira valóságosat, hogy tehát Jézussal átitatott helyzetet hozott létre, azzal, ahogy csinálta ezt. Olvassátok ezt sokszor. Hogy egy fickó, akit egy ilyen idióta Istenről neveztek el, kapcsolatba lépett Jézussal. És ez megtörténhet bármelyikünkkel. bármelyikünk környezetében. Bármelyikünkkel. Oké, és azt mondja a hagyomány és az egyháztörténelem, hogy ez a Dionysios lett egyébként az athéni gyülekezet pásztora. Tehát ő lett a pásztor abban a gyülekezetben. Nyilván ő volt az első megtérő, egyből vén lett a többihez képest, ugye? Két nappal vénebb, mint bárki más esetleg, aki aztán két nappal később tért meg, de ő lett a pásztor. Oké, és mi is szeretnénk egy ilyen közösség lenni, ahol az emberek szívesen jönnek el, és nem kell szégyelniük magukat, nem kell vigyázniuk magukra, hogy ők honnan jöttek, vagy milyenek, hanem el vannak fogadva teljesen, ahogy Jézus is elfogadta őket. Oké, tehát ez a ma esti üzenet. Ahhoz, hogy ez hatékonyan működjön, mit kell tegyünk? Szeressük az Urat, teljes szívből, teljes erőből, teljes elméből, teljes lelkünkből, és szeressük az Istentől távol lévő embereket. És akkor ez hatékonyan fog menni. Tehát amikről most beszéltünk. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagytál bennünket figyelmen kívül. Haj, de jó. Pedig megtehetted volna. Sőt, nem úgy nem hagytál minket figyelmen kívül, hanem megaláztad magad. Olyanná lettél, mint mi. A mi kezünkbe helyezted önmagad, csecsemőként. És engedelmes voltál. És megmaradtál ebben a világban. Nem hagytad el ezt puffogva, hogy ezek az emberek túl rosszak, hanem engedelmes voltál a kereszt halálig. Köszönjük, Jézus. Köszönjük. Imádkozom azért, Uram, egyénenként is, és gyülekezetként is, hogy alázzuk meg magunkat. Ne játsszuk ezt a szellemi felsőbbrendűség játékát. Egy olcsó gagyi játék. Ahol csak szajkozzuk, hogy mitől vagyunk mi jobbak. Mitől vagyunk mi többek. Milyen szuperek vagyunk. Mi tudjuk a legjobban. Csak imádkozom, hogy alázzuk meg magunkat. Tudva azt, hogy pokolba lennénk, ha te nem lennél. A pokolba kerülnénk, hogyha nem lett volna kegyelmed az életünkben. Köszönjük, Jézus, azt, hogy nem harcoltál ellenünk. Mert simán legyőztél volna minket. Nem harcoltál ellenünk, hanem harcoltál értünk a kereszten. Hogy szerettél minket. Köszönjük, Urunk, hogy tanulmányoztál minket. Nem, mintha te tudnád tanulni bármit is. De itt élték közöttünk 33 évet. Köszönjük, Urunk, és köszönjük. Köszönjük, hogy odaadtad a fiad a mi hasznunkra. Hiszen mi nem tudtunk volna hozzád menni. Köszönjük. Imádkozom azért, hogy mi is hajlandóak legyünk kilépni a négy fal közül, és vigyük a te fiad Jézust, hogy mások is megismerjenek téged, akik még nem találkoztak veled. Köszönjük, Urunk. Az Úr Jézus nevében. Bocsáss el minket a te kegyelmeddel, békességeddel. Amen. Isten áldjon benneteket.